megváltunk, áldjuk szent nevedet azért, hogy megváltottál bennünket, és szeretsz bennünket. Szeretsz bennünket mind halálig, egészen a végig. Köszönjük, hogy együtt lehetünk itt ma a te nevedben. Meghallhatjuk a te ígédet, imádkozhatunk, énekelhetünk, dicsőíthetünk téged. Kérünk, hogy áld meg szent lelkeddel, szent lelked jelenlétével a mi együttlétünket. Hogy ne csak emberi találkozások, hanem ember és Istennel való találkozás is legyen. Szólj hozzánk a te ígéd által, és add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy amikor te szólsz, akkor mi is válaszoljunk, igent mondjunk, döntéseket hozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen irgalmas vagy hozzánk, hogy nem hallgatsz, nem hagysz magunkra bennünket, hanem közénk jössz, és megáldod együttlétünket. Legyen a te áldásod minden jelenlevőn, és minden mozzanaton, a te nagy kegyelmedből. Amen. Szentek Szentje számunkra ez az alkalom, amikor Isten jelenlétébe léphetünk, és kivel mással egyébbel, mint a Szent Istennel találkozunk a Szentek Szentjébe. Hallgassuk meg ezért az ő igéjét, a Szent Istennek hozzánk intéző szavát ezen a délutánon, Péter első levelének első fejezetéből. Péter első levele, első fejezet 13. versétől olvassuk Isten igéjét, a második fejezet 3. verséig. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.
Pár gondolatban el szeretném mondani azt, amit megértettem az igéből. Tudom, hogy nem tudom úgy elmondani, ahogy szeretném, de kértem az Urat, hogy hadd munkálkodjon a mi szívünkben, és hadd értesse meg az igét velünk. Az ige tud a legjobban beszélni velünk. Mi elmondjuk úgy, ahogy mi tudjuk, de kértem az Urat, hogy adjon szavakat az én számból, hogy el tudjon mondani azt, amit az Úr a szívemre helyezett. Mi kell ahhoz, hogy szentek legyünk? És egy pár gondolat fogalmazódott meg bennem. Az első versben azt olvassuk, hogy készítsük fel elménket. A sátán azt akarja, hogy befúrakodjunk a mi elménkben, és ott kárt okozzon. Azt akarja, hogy a mi gondolatainkat elferdítse, azt akarja, hogy amikor még a gyülekezetben is itt vagyunk, ne azon gondolkozzunk, amiről itt van szó, hanem a földi dolgokon. Aztán azt akarja, hogy amikor imádkozunk, ne az Úrra figyeljünk, ne az Úr Jézus áldozatán gondolkozzunk, hanem ott is más egyebben gondolkozzunk. De azt mondja az első igevers, amit felolvastunk, ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Egy másik fordítás azt mondja, hogy tegyük rendbe gondolatainkat. Mi a legfontosabb számunkra? A hívő ember számára az a legfontosabb, amit az Úr Jézus mond. És tudom, hogy azt akarjuk, hogy az Úr Jézushoz hasonlítsunk. Az Úr Jézus áldozatán gondolkozunk, elmélkedjünk rajta, az ő keresztpán hozott áldozatán és az ő dicsőséges feltámadásán. Ez ad erőt nekünk a mindennapokban. Azt mondja az ige, hogy teljes bizonyossággal reménykedjünk. Nem lehet félbizonyossággal, nem lehet kételkedve reménykedni. Reménykedni csak egyféleképpen lehet. Teljes bizonyossággal lehet reménykedni. Ha a mi szívünk tiszta, ha a mi szívünk békességben van, kibékült a Jóistennel, ha letettük minden bűnünket ő előtte, meg tudott tisztítani az ő vére által, úgy lehet teljes bizonyossággal reménykedni abban a kegyelemben, amit ő fog számunkra hozni. De már kaptunk kegyelmet. Ugye, amikor megtért a hitetlen ember, aki még addig nem hitt Istenben, és így volt én velem is, amíg nem hittem a jó Istenben, nem hittem az Úr Jézus Krisztusban, addig nem volt igazi reménységem. De amikor hitet adott az én szívemben, igazi reménység töltött be, és kaptam kegyelmet. És azt mondja a János evangéliumában az első rész 16. versében, hogy az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. A kegyelmet nem csak egyszer kapjuk. A kegyelmet nap mint nap meg kell ragadjuk. Ennélkül nincs hívő élet. Ennélkül nem lehet szabadságunk, nem lehet teljes bizonyosságunk abban, hogy meg fogjuk kapni a teljes kegyelmet, amikor megjelenik a mi Úr Jézus Krisztusunk. A második gondolat, ne igazodjunk a korábbi vágyakhoz, amik voltak bennünk. Jól emlékezünk biztos azokra a vágyakra, amik hitetlen életünkben voltak. És az Úr egy gondolatot villantott fel előttem, és meg szeretném említeni, milyen vágyak vannak egy fiatal életében. Tegyük fel egy fiatal lány életében, aki átadta az ő életét az Úrnak, és talán visszagondol régi életére. Milyen vágyak fogalmazódtak meg benne? Talán a ruházattal kapcsolatban? Hogy úgy nézek ki, hogy tetszedjek másoknak? Tetszedjek a világnak? És azt mondja az Úr, hogy ne igazodjatok ezekhez a vágyakhoz. Ha akartok tetszeni az Úr Jézus Krisztusnak, le kell tegyétek ezeket a vágyakat. Kinek akartok tetszeni? A világnak? Ha úgy öltözködtök, hogy a világnak tetszettek, akkor meg is fogjátok kapni a részeteket. De ha úgy öltözködtök, ha úgy jártok el a hétköznapokban, hogy az Úr Jézusnak tetszedjetek, akkor meg fogjátok kapni az örök részeteket majd a mennyországban. Ezért csak egy gondolatot említettem meg, de az igében nagyon sok van. Ez látszik, ez látható minden napokban. De nagyon sok van még, ami a mi szívünkben lerakódott. Ami a mi szívünkben ott van, de talán nem látja senki. De az Úr fel akarja hozni, felszínre akarja hozni azokat a titkos vágyakat, amik nem Isten szerintiek. Ezért azt mondja az ige, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Mire hívott el az Úr Jézus Krisztus? Hogy szentek legyünk egész magatartásunkban. Nem lehet hívő életet élni szentségtelenül, és igazodva azokhoz a vágyakhoz, amik tudatlanságunk idején voltak bennünk. Az Úr Jézus Krisztus felszínre hozta mindazokat a vágyakat, amelyek nem tiszták előtte, amelyek nem helyesek előtte, ezért félre kell tennünk minden ilyen vágyat. És mit mond az ige, hogy mi a mérce? Szentek legyetek, ahogy én is szent vagyok. A 18. vers azt mondja, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ezeket, amiket elmondtam eddig, nem lehetséges megtapasztalni csak úgy, hogyha már jártál a kegyelem forrásánál. Hogyha már belekóstoltál a kegyelem forrásába, és nap mint nap megkóstolod a kegyelem forrását, az Úr Jézus Krisztust, az ő igéjét. Engedd, kedves lélek, hogy összetörje a te szívedet nap mint nap. Hogy oda járuljál a kegyelmi királyi székhez, és megkaphasd azt, hogy megtisztítja a te szívedet, megszenteli a te életedet, és a te vágyaidat félreteszi azokat a vágyakat, amik azelőtt voltak, mielőtt megismerted, és olyan vágyakat ad számodra, hogy szent legyél. Olyan vágyakat ad számodra, hogy tetszedjél Istennek, hogy kedves legyél Isten előtt. Egy példát szeretnék hozni. Talán mindenki látott, ha nem is élőben, de egy képen vagy filmben olyan malmot, amely két kőből áll. Egy hatalmas kő, ami nem mozog, és egy másik kő rajta, amit talán forgat egy állat, vagy régebben emberek is forgatták, és a búzamag bekerül oda a két kő közé, és elkezdi morzsolni. Úgy gondolom, hogy így vagyunk mi is, amikor Isten szeretete szorongat bennünket, és az ő kegyelméhez elérkezünk. Elkezd morzsolni bennünket. Meg akar tisztítani bennünket. Azt akarja, hogy ne csak búzamag legyünk, hanem összetörjön bennünket, ami teljes testi vágyainkat, minden testi vágyunkat összetörje, és búzává törjön bennünket, hogy hasznosak legyünk. Igaz, a liszt az hasznos, de a búza, amíg nem válik liszté, az nem annyira hasznos. Úgyhogy a Jóisten úgy gondolom, hogy azt akarja, hogy nap mint nap elvezessen bennünket a kegyelmi forráshoz, azt akarja, hogy bekerüljünk a malomkő közzé, elkezdjen morzsolni bennünket, és emlékezzünk arra a csodálatos áldozatra, amit ünnepeltünk a húsvét alkalmán is. Azt mondta az ige, hogy nem veszendő holmin váltottunk meg, nem aranyon, ezüstön. Az arany és az ezüst nagyon értékes, de ennél értékesebb az ő áldozata, amit hozott számunkra. És ha ezt megértjük, ha ezen elmélkedünk nap mint nap, akkor győzedelmes életünk lehet. De hogyha még nem kerültél el, nem kerültél még ide, nem tudta összemorzsolni a te kőkemény szívedet, talán nem vagy búzamag még, hanem még egy erős kő vagy a malomkő között, arra kérlek, hogy légy búza, és engedd, hogy összetörjön az Úr téged. Engedd, hogy összemorzsoljon. A mérce Jézus Krisztus. Ő rá kell tekintenünk. Nincsen más mérce. Emberi mérce nincsen. Emberek mi tévedünk. Emberek mi bűnösek vagyunk. És így kell magunkat lássuk Isten előtt, hogy az Úr formálni tudjon bennünket. Ha nem úgy látod magad, mint bűnös embert, mint gyarló embert, akkor nem tud az Úr semmit tenni veled. De ha úgy látod magad, mint bűnös ember, gyarló embert, de mint Krisztus vérén megtisztított edényt, akkor csodálatos bizonyosság kerül a te életedbe, boldogság tölti el életedet, és győzedelmes életed lehet. A célunk az, hogy vele legyünk, megszentelődjünk, és elérkezzünk oda, abba az országba, ahol meglátjuk őt szemtől szembe, megölelhetjük őt, és megláthatjuk azt a dicsőséget, amelyel vár bennünket. Az a kérdésem, s evel befejezném, bekerültél-e már a malomkő közé? Tudja az Úr tisztítani a te szívedet? Jártál-e már a kegyelem forrásánál? Ha még nem, itt az idő. Itt az alkalom. Ragadd meg az alkalmat. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána a kis Evódia szolgálatát kérjük még.
Ó, Uram, csak az a vágyam, hogy mindig kicsin legyek, hogy vezetves kézen forma, rossz útra ne tévedjek. Jó vagy hozzám, Uram Isten, szolgálok már szívesen, tiszta szívvel, a szemvel, a fejjel, tőled nyertem. Jézus, lelke, járjon vélem, hogy mindig szerint legyek, buzgósák a sori alma, tőled ő állást vegyek. Jó vagy hozzám, Uram Isten, szolgálok már szívesen, tiszta szívvel, új életet, amelyet tőled nyertem. Szeretet és áldott béke, drága kincs ez én nekem, keresztem, ha súlyos dorba, tiszta szívvel, hogy érzedet, amelyet tőled nyertem. Jó vagy hozzám, Uram Isten, szolgálok már szívesen, tiszta szívvel, hogy érzedet, amelyet tőled nyertem.
Kicsit arról szeretnék a testvéreknek beszélni, hogy hogyan is haladok ugye a 4 hónap alatt, vagy mikor megpecsételhettem itt a gyülekezet és az Úr Jézus előtt is az én döntésemet. Mondták nekem, emlékszem, hogy az igazi hívő élet a bemerítés után kezdődik. Én is megtapasztalhattam, ugye a próbáltatások, a kísértések, a felelősség, a nyomás is nőtt egyszerre. De az volt jó az egészben, hogy az áldások is arányosan nőttek vele. Emlékszem, hogy tagfelvétel után mondta nekem valaki, hogy vigyázz, Evó, mert ez még csak az első lépés. És tényleg jó volt ezt megtapasztalni, hogy milyen úgy igazi kísértéseknek beleesni. Az osztályban is elég jól fogadták ahhoz képest a hírt. Ugye a képeket, ahogy látták az interneten, olyan furcsán nézték, hogy van egy medence a templomunkban, víz is van benne, még én is benne voltam. És úgy azért érdeklődtek felőle, hogy mi el kellett nekik magyaráznom, hogy történt, de azért jó volt érezni, hogy érdekli őket ez a dolog. Találtam én is egy illusztrációt, másfajtát, mint a Tamási, ezt szeretném felolvasni. Az a címe, hogy a keresztény kressz. Ugye kressz a közúti közlekedésnek a szabályrendszere. A sikerhez vezető út nem egyenes. Ahhoz, hogy életünk megfelelő úton és sebességgel haladjon, sok egyéb más tényezővel kell szembenéznünk. Az első a kereszteződés, vagy a kísértés, amikor letérhetünk a helyes útról. A másik a dugó, az összezavarodottság, amikor össze vagyunk zavarodva, és bosszankodunk, hogy miért nem tudunk haladni. Aztán jön a fekvő rendőr, azaz az ellenségek, akik lassítanak az egyenes úton. Az emelkedő, a nehézségek vagy a problémák, amelyek vissza akarnak tartani. A baleset, amikor hibázunk. Figyelmeztető jelzések, a család és barátok, akik segítenek az utadon. A benzinkút az a gyülekezet, egy hely a feltöltődésre. A sikerre vezető úthoz megfelelő autó felszereltsége. Autó, vagyis én. A sofőr, Jézus. Az üzemanyag, Isten ígéje, a Biblia. A biztosítás, Jézus kegyelmébe vetett hited. A motor, a szeretet. És a GPS, a Szentlélek. Nincs még jogosítványom, de kicsit tudtam azonosulni ezzel az illusztrációval. És két dolgot is tanultam belőle. Az első dolog az volt, hogy én vagyok az autó, és Jézus a sofőr, nem fordítva. Ő kerülgeti a gödröket, ő választja ki, hogy a hosszabb vagy a rövidebb úton megy, izgalmas vagy inkább nyugodtabb utat akar nekem választani. És meg kellett magam alázkodjam, és meg kellett valljam az Úr előtt, hogy sokszor ez nem így van. A másik dolog az volt, hogy ugye mi hívő fiatalok péntek, szombat, vasárnap, hát mondjuk, hogy az egész hétvégét, a hétvége nagy részét itt törjük a gyülekezetben. És lehet, hogy mások is úgy jártak, mint én, hogy néha elkalandozunk a tisztelet alatt, és azon veszem észre magam, hogy hazérek az alkalomról, eltelik a következő hétfő, kedd, szerd, és ott vagyok csütörtök, péntek, üzemanyag nélkül vagyok. Úgy eljöttem, és nem tankoltam fullba. És már alig várom a hét végét, hogy újra jöhessek ugye a mi benzinkútunkba, és feltöltődhessek. Hát így fejlődök lelkileg, és szeretném megköszönni a testvéreknek, mert azért érezzük hétköznapokban, fiatalok szerintem többen is, hogy egy jó gyülekezet, egy erős gyülekezet van a mi hátterünkben. Hát biztatom a testvéreket, hogy ne felejtkezzenek meg rólunk továbbra is imádkozni, és ennek az illusztrációnak a függvényében kívánok egy balesetmentes közlekedést a gyülekezetnek. Amen.
Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és aztán Szabó Anuska szolgálatát.
Thank you. Erzsébet verse. Váltság. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva heggedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek. Kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk. És gyűlölettel ácsolt kemény keresztet hordott, hogy mi szeressünk. Szeressünk. Harmadszor is szeressünk. S ha nekünk mégis vannak sebeink, mélységes mélyek, be nem gyógyulók, beheggedők, megint kiújulók, véres, halálos, szörnyű sebeink, és ha másoknak nem áldás vagyunk, ha nem úgy élünk, járunk idelent, hogy aki lát, azt mondja kegyelem, ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát, és esünk, bukunk, botlunk végtelen, akarva, akaratlanul, s olyan halálos volt az életünk, mintha temető volna a szívünk, halálfuvalma a leheletünk, ha gyűlölködünk, és nem szeretünk, ítélet. Nem volna váltság, nem lenne ítélet, akkor élnénk, ahogy lehet, sebekkel, kínzó fekélyekkel verten, bűnünk hordozva, rabul leteperten, s nem lenne, aki ítéletre vonná, ami halálos, átokvert útunk. Ha egyszer másképp nem tudunk, élnénk, ahogy lehet. Tisztaság, szentség, örök elérhetetlenül tündökölnének a létünk felett. De most olyan elérhető közel, olyan hivogatóan tündökölnek. Miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, poklon diadalmas élet. Van váltság. S van, ha nem fogadjuk el, ítélet.
Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Kui Ferenc szolgálatát.
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Sokan eljöttek hozzám meglátogatni. És otthon is, kórházba is, és elég régen álltam itt a testvérek előtt. Én a testvérek imájának a gyümölcse vagyok, hogy itt vagyok. Én már arra is gondoltam, hogy Uram, ha hazaviszel, akkor küld az angyalt a csónakkal, ha vigyen át engem ez zajos hullámon a Jordán tusok partjára. Sajnáltam a feleségem, ha meghalok, egyedül maradsz. Neked a legrosszabb. Lesz a legrosszabb. Az Úr mást is látott. Én azt mondtam, ha Uram, ha hazaviszel, megelégedve az élettel akarok hazamenni. Mózes, az Úrnak hűszolgája azt írta a 90. Zsoltár 10. versében, hogy az ember élete 70 esztendő, annál fejebb 80. Én már 82 vagyok. És nem akarlak avval szomorítani, hogy nem éltem eleget. És az Úr másképp látta. Testvérem imáját meghallgatta, és én itt vagyok. Egy verset szeretnék elmondani. Gyógyíts meg, Uram! Csak sír, csak keserek fájó lelkem, mint elhagyott, nyomorgó szegény. Nincs öröme, nincsen boldogsága, megsebezte, meggyötörte a kín. E búsa élet rögös útainak tövisei sebzik, kínozzák, vérzőn, fájón, zokog, remeg, vágyik, de csak gyötrőként ad a világ. Nem bírom már a lelki fájdalmat. Erőtlenül összeesem, s felsóhajtok egy gyötrő lángokból, Uram, gyógyíts meg engem. A nagy lelki fájdalmakkal szemben az emberi erő oly kevés. Nincs ehhez orvos és orvosság, nincs megmentő, meggyógyítókész. Csak te, Uram, te tudsz gyógyítani bármi sebzett, fájó, buszszívet. Tudom, én is bizton meggyógyulok, ha szent kezed érint engemet. Romlott csalfa, gonosz ez a világ. Lélekülő mérget osztogat, ha belőle csepp is hozzám ér, hitem elvész, erőm ellankad. Ilyenkor a kis próba is nagy lesz. Az életem csupa unalom, nem fér hozzám örömből semmi sem, minden percem keser fájdalom. Ó, ne hagyj el ilyen állapotban, ne hagyd elveszni fájó lelkem, jöjj el hozzám se nagy fájdalmakból, Uram, gyógyíts meg engem. S Uram, ha te meggyógyítasz engem, ha elveszed lelkem fájdalmát, ha vérzőn fájó bús szívemre elhozod a menny gyógybalzsamát, akkor nem lesz unalmas életem, zengek néked, hála éneket, s örömtelten hirdetem mindenütt, hogy szent kezed engem fölemelt. Boldog leszek, míg élek a földön, még boldog a fönt a mennyekben, ahol nem kell soha elként szólnom, Uram, gyógyíts meg engem. Amen. Azt kérdezte tőlem valaki, nem is régen, hogy megvan-e még a muzsikám? A gyermekek szokták szeretni kérdezni, hogy még muzsikáljak. Hát egy kis éneket elmuzsikálok. Gyerekkori emlék.
Annak, hogy az Úr meggyógyította a Kui testvért, áldva legyen az ő neve mindezekért. Most kérjük újból a zenekar szolgálatát, és utána Ivanicki Dávid szolgálatát kérjük.
Már egy hete elmúlt a húsvét ünnepe, de ahogy a különböző a húsvéti események résztvevőinek szempontjából próbáltuk megvizsgálni ezeket a történéseket, egy gondolat nagyon megragadt bennem, és elmondhatom, hogy az azóta szinte minden nap előjött. Ezt szeretném megosztani a testvérekkel, hogyha épülnek belőle mások is. Egy pár igeverset olvasok fel bizonyságtevésem alapjának. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napfeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Nem ritkán észrevettem én is, hogy ha az én életemben is felelhető kövekre figyelek, akkor nagyon könnyen elönt a reménytelenség, vagy a hitetlenség. És hogyha csak ezekre a kövekre, ezekre a gondokra figyelek, akkor nagyon könnyen megtörténhet az is, hogy azok elválasztanak az Úr Jézustól. De úgy olvassuk, hogy ezek az asszonyok nem tudták biztosan, hogy egyáltalán a közelébe tudnak-e férni, vagy jutni az Úr Jézus testének, hogy megkenjék az illatszerekkel. Mégis megvásárolták ezeket az illatszereket, és úgy indultak el erre az útra. Ez nekem egy olyan jó hír volt. Ebből azt értettem meg, hogy amikor úgy érzem, hogy talán a sorsom meg van pecsételve, vagy olyan reménytelen helyzetben is vagyok, ha hittel nekiindulok, akkor nem lesz az a gond, nem lesz az a kő, nem lesz az a probléma, ami el tud választani az Úr Jézustól engem. Úgy olvassuk itt tovább. Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. Ez megtanította arra engem, hogy bízzam hittel a Jóistenre ezeket a köveket, problémákat, gondokat, kísértéseket, mert ő fog gondoskodni arról, hogy azok ne válasszanak el az Úr Jézustól engem. És már nem egy halott testtel, nem egy hullával fogok találkozni ilyenkor, hanem magával az élő Úr Jézus Krisztussal. A mai ige részt, hogyha tovább olvassuk, akkor egy másik fajta kőről is olvashatunk. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát vannak olyan kövek, amik elválasztanak az Úr Jézustól, de vannak olyan kövek, amik ha felépülnek lelkiházzá, azok otthont adnak az Úr Jézusnak. Kívánom elsősorban magamnak és a testvéreknek is, hogy éljük meg ennek az igének is az üzenetét. Amen.
megköszöntjük mindazokat, akik jelen vannak ezen az Isten tiszteleten, és kívánjuk, hogy örüljenek mindannak, amit hallhatunk, amit elmondanak a testvéreink szolgálatokban, és mindnyájan érezzük meg, hogy szeret bennünket az Úr, közel van hozzánk, és minket is meg akar szólítani. Az énekkar szolgálatát kérjük most. Vezető szolgálatból és a többi szolgálatokból hallottuk már, testvéreim, hogy a szentségről lesz szó ezen a délutánon, és az a vágyam, hogy ne csak szó legyen róla, hanem Isten mindnyájunknak az életébe valósítsa meg a szentséget. Legyünk szentek, hisz ez áll a felolvasott igének a központjában, ez a felhívás, hogy úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mint ahogy én is szent vagyok. Istennek néhány parancsa, vagy több parancsa van az emberiség számára, és vannak olyan parancsok, amelyek arra vonatkoznak, hogy mit tegyünk. És vannak olyan parancsok, amelyek arra vonatkoznak, hogy mivé legyünk. Két nagy parancsa azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, az egyik az, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek az országa, és egy másik parancsa azzal kapcsolatban, hogy mit kell tegyünk, az az, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Egy másik parancsa azzal kapcsolatban, hogy mivé legyünk, az olvasható ebben az igében, amikor azt mondja az Úr, hogy szentek legyetek. És ez a parancs azoknak az embereknek szól, akik megtértek. Mert a bűnös ember életébe, akik nem foglalkoznak Istennel, nem törődnek Istennel, nem tértek Istenhez, ez még nem kérdés. Kérdés kellene legyen, mint a jövőben megvalósítandó életforma és gondolkozásforma, de mivel még nem szeretik az Istent, nem érdekli őket az Isten, ezért nem is valósul meg az életükben. Nem is vágynak a szentségre. Félnek tőle. A szentség szó egy rettenetes és borzasztó, félelmet keltő szó az ilyen embereknek a szívébe. De vajon azoknak a szívébe, akik megtértek, milyen érzéseket vált ki belőlünk ez a szó? Gyakran még a hívők is a szentséget egy tehernek gondolják. Vagy egy elviselhetetlen, megvalósíthatatlan feladatnak, amit úgyse lehet megvalósítani, úgyse lehet megélni. És ezzel beletörődünk egy olyan életformába, ami nem tetszik az Istennek. Testvéreim, ezen a délutánon arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy szeressünk szentek lenni. Mert szentnek lenni jó. Ha Isten azt akarja és elvárja tőlünk, ezt parancsolja nekünk, hogy legyünk szentek, nyugodjunk meg, hogy nem olyat kíván nekünk, ami rossz, ami kellemetlen, hanem olyan, amitől jobb nincsen. Nincs jobb állapot, nincs jobb fajta életmód, mint a szent állapot és a szent életforma, mert ezt Isten ajánlja nekünk. Ő akarja, hogy szentek legyünk. Ha megkérdezzük tőle, hogy milyen életformát akar nekünk, akkor azt mondja, hogy én egy szent életformát akarok neked. Bárcsak mindnyájunknak a szívébe visszhangozna ezen a délutánon az az ének, amit úgy énekelünk, úgy szeretnék én szent lenni, add atyám, hogy az legyek. Mosd meg Jézus szent vérében és hófehér leszek. De vajon mit is jelent az, hogy szentek legyünk? Mi is az, hogy szent? Hát szent az, nem az, akit, vagy amit látunk, amilyen képet látunk a festett ablakokon ránk virítani. A szentek nem is a kolostorok sötét, hűvös mélyén találhatóak. A szentek nem is azok az emberek, akiket gúnyolni lehet furcsa és nevetséges életmódjuk miatt. A szent emberek teljes emberek. A szent emberek olyanok, akik ott, itt járnak az emberek között. A szent emberek azok az emberek, akik Isten szerint élnek, akik Isten akaratát cselekszik, akiknek a szívükben és a gondolatukban és a cselekedeteikben megvalósul az, amit Isten akar. Isten a szentjeit nem a kolostorok mélyére küldi, nem a pusztákra, pusztákba küldi, a magányba, hanem oda küldi a világba, hogy úgy fény legyen a szentek világossága az emberek előtt, hogy lássák az ő jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a mennyei atyát. A szenteket oda küldi az Úr, ahol nem szentek élnek, hogy megismerhessék az Isten igazságát, megismerhessék az evangéliumot, és hogy ők is keressék az Isten. Szentnek lenni, testvéreim, először is azt jelenti a szó elsődleges értelemben, hogy egy félretett ember, emberek vagyunk. Nem mellőzött emberek, mert itt a szentség egy célt és egy viszonyt jelent. Azt az embert jelenti, aki Isten rendelkezésére áll. Félre van téve arra, hogy Isten akarata valósuljon meg az életében. Ilyen értelemben még tárgyakat is lehet szenteknek nevezni, hogyha félretesznek valamit Isten tisztelet céljából, emlékezzünk csak az Ószövetségre, hogy szent volt a templom, szent voltak a templomnak az eszközei, szentek voltak azok az emberek, akik az Isten tiszteletet végezték, mert arra voltak elhívva, mert arra voltak szánva. Nos, a szent ember azt jelenti, hogy Isten céljaira vagyunk számva, és félre vagyunk téve. Azt jelenti, hogy életünkben és életünk által Isten elgondolása valósul meg. Azt jelenti, hogy nem magunknak élünk, hanem feltesszük a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Hogyan akarod, hogy leéljem az életemet? Az a szent ember, aki Istennek odaszánta az életét. És nem csak egy-egy érzelmi döntésben, hanem gyakorlatilag meg is mutatkozik az életében, hogy Isten rendelkezésére áll az illető ember. A szent azt is jelenti, hogy valaki más. Itt a szentség egy belső minőséget jelent. Eltérő attól, amilyenek az emberek. Amilyenek a világba élő és a világhoz ragaszkodó emberek. Eltérőek vagyunk attól, amilyen a világ, amiben élünk. Ez egy erkölcsi és egy lelki tisztaságot jelent. A megtéréssel nem ér véget Isten munkája az életünkben. Ezt hallottuk a bizonyságtételben. És ez így van. A megtéréssel kezdődik Istennek a munkája az életünkben. A megtérés, az őszinte megtérés mozzanata az, amikor Isten erői jönnek az életünkbe, amikor megvilágosodik az életünk, rádöbbenünk arra, hogy egészen más az élet, ha úgy fogjuk azt fel, hogy létezik Isten, és Istennek terve van az életünkkel. Egészen más az élet, mint hogy bűnben éljünk, és a kívánságaink szerint éljünk, és amikor megtérünk, jön Istennek egy hatalmas ereje az életünkbe, és mindent megváltoztat. Olyan ez, testvéreim, mint mikor egy sötét éjszakába egy nagy villámcsapás eredményeként fény gyúl ki az életünkbe és az életünk körül. De gyakran, úgy, ahogy a villámlással elmúlik a fény, a nagy fény, a lelki életbe is ez az erőteljes impulzus alábbhagy, és akkor maradunk azzal, hogy Istennek az igéjével, mint lámpa a lábaink előtt, ösvényeink előtt, hogy világítsa meg az életünket. És így folytatódik a szentség az életünkben, hogy Isten lassan megváltoztatja az életünket, belső lelki világunkat, megmutatja, hogy mik azok a bűnök, amiktől el kell szakadjunk, mik azok a rossz szokások bennünk, mik azok a dolgok, amihez hozzá van nőve a szívünk, mi az, ami bennünk gátolja, hogy higgyünk Istenbe, és ez egy ilyen folyamat indul el az életünkben, hogy megtisztít bennünket Isten, hogy tiszták legyünk, szentek legyünk, erkölcsileg, szellemileg az ő rendelkezésére álljunk. Bennünk meg akarja valósítani ezt a lelki minőségi különbséget az Isten. Ezt jelenti, hogy valaki szent. Nem olyan. Nem olyan, mint amilyen azelőtt volt. Nem olyan, mint a többiek. Nem olyan, mint azok, akik a bűnben élnek, hanem valami belső változás jött, minőségi változás jött az életében az újjászületés által, és ennek a minőségi változásnak a gyakorlatba való megnyilvánulása mutatja, vagy jelenti a szent életet. És a félretettségünkből és a másságunkból adódik, testvéreim, az az életvitel, amire azt mondjuk, hogy szent életvitel. A kettőből együtt. Aki nem úgy számol magával, hogy Isten számára van félretéve, és aki nem gondol arra, és nem engedi, hogy Isten elvégezze benne a másságnak, a megváltozásnak, az erkölcsi és a lelki tisztaságnak a munkáját, az nem fog tudni szent életvitelt élni. Pedig erre vagyunk felszólítva. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességre, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösség. Szentnek lenni tehát, szent életmódot is, életvitelt is jelent. És ezzel az életvitellel dicsőítjük és magasztaljuk az Istent. Még ha a szánk meg sem nyillik, azzal, hogy én Istennek élek, hogy én más ember vagyok az Isten ereje és szent lelke által, már azzal dicsőítem az Isten. És aki pedig így dicsőíti az Istent, annak megnyílik a szája is, és magasztalja és dicsőíti az Istent. A felolvasott igénk, testvéreim, egy gyakorlati útmutatót is elénk tár arra nézve, hogy hogyan szentelődhet meg az életünk. Ebben az igében nincs minden leírva a szentségről. Nem mondhatunk el ezen a délutánon mindent a szentségről, hisz a szentség a keresztény életnek egy nagy témája, és egy nagy valósága. Azonban, ahogy Péter apostol buzdítását nézzük, akkor látunk benne néhány felszólítást, hogy hogyan kell megszentelődjünk, és mi a megszentelődésnek a módja. De testvéreim, nem kell azt elfelednünk, hogy először is, amit ki kell hangsúlyoznunk, az az, hogy Isten az, aki megszentel bennünket. Nem mi vagyunk, akik megszenteljük magunkat. Ez egy olyan munka Isten lelkének az életünkbe, amire emberi erő nem képes. Ezt a belső változást magunkba előidézni, az oda szentelt életmódhoz erőt kapni, emberi erőlködés nagyon kevés. Ezért is imádkozik így az Úr Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Vagy szenteld meg őket az igazsággal. A te ígéd az igazság. És le van írva az Új Szövetségben számtalanszor, hogy a Szentlélek azért jön el erre a világra, hogy megszentelje az övéit. Hogy elvégezze bennük ezt a félretettség tudatát, ezt a másságnak a tudatát és valóságát, és a gyakorlati életben a hívőknek adjon erőt arra, hogy másképp éljenek. És jön a Szentlélek, és megtermi az ő gyümölcsét az életünkbe, ami mindegyik megnyilvánulás valójában a szentségnek egy vonatkozása. Ahogy a Galata levélben olvassuk, a Szentlélek gyümölcsét, az mind arra utal, hogy a Szentlélek a szentséget munkája a mi életünkben. Forduljunk tehát Isten felé. Kérjük azt, hogy szentelje meg az életünket. Ne akadjunk el ebben a munkájában Istennek, ne álljon meg bennünk ez a munka, testvéreim, hanem ha megtértünk és volt egy tapasztalatunk az Úrral, hogy megbocsátotta bűneinket, akkor most az ő kegyelmének a fénye jöjjön és árassz el az életünket, és lássuk meg magunkat, hogy hol vagyunk a szentségnek az útján. És kérjük Istent, hogy szenteld meg az én életemet. De az, hogy Isten megszentelje az életünket, az embernek is van egy feladata. Nem az ember szenteli meg magát, de az ember teret ad Istennek arra nézve, hogy megszentelje az ő életét. Az ember nyílt lehet Isten munkája előtt, vagy bezárkózott lehet. Engedelmes lehet, vagy engedetlen lehet. Isten munkájával szembe. Ezért mondja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Vagy a Jakab levelében a 4. fejezetben olvashatjuk azt, hogy szenteljétek meg a ti szíveteket, ti két lelkűek. És azt mondja az ige, szentek legyetek, felszólító módba nekünk mondja ezt a parancsot, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amilyen szent az Isten, olyan szentek legyetek ti is. Nem hangozhatna ez felszólító módban, ha mi nem tehetnénk ennek érdekében semmit. És nem azzal van baj, testvéreim, hogy Isten nem akar megszentelni bennünket, nem akar megváltoztatni, nem akarja ezt a belső változást az életünkben, nem akarja az életvitelünkben a változást, ő akarja. Csak lehet, hogy mi nem akarjuk úgy. Mert a vágyaink még nem tisztultak meg, a gondolataink még nem tisztultak meg, és ragaszkodunk a régihez. Mint ahogy Izrael népe, amikor kijött, hogy Izraelbe, az ígéret földjének Kanaánjába költözzön, gyakran visszakívánkoztak Egyiptomba. Azt mondták, hogy ott jobb volt, kellemesebb, kényelmesebb volt az élet, megfeledkezve a rosszról, szinte megaranyozva a múltat, vágyakoztak akkor, amikor a jelen való nehézségekkel szembe kellett nézni. Mi is úgy vagyunk, hogy ha a megszentelődés rögös útjának és folyamatának nehézségei között kell küszködjünk, lehet azt mondjuk, hát jobb volt régen. Ez nem az Úrtól van ez a gondolat. Az Úr hív bennünket, hogy legyünk szentek. És nézzük meg tehát, hogy milyen emberi válaszokat adhatunk Isten megszentelő, Szentlélek megszentelő munkájára az életünkbe. Most is itt áll az Úr, ami lelkünk ajtaja előtt, és arra vár, hogy mi igent mondjunk. Arra vár, hogy mi meghívjuk őt, és megengedjük neki, hogy elvégezze bennünk ezt a munkát, amit el akar végezni a szentségünk területén. El kell mondanunk azt, testvéreim, hogy a megszentelődés valóban egy folyamat. Úgy van ez, mint a megigazulásunkkal. Amikor hittel befogadjuk az Úr Jézus Krisztust, és rábízzuk az életünket, akkor erre igaz az, amit mond Pál apostol, hogy megigazultunk azért hitáltal, és kibékültünk az Istenbe. És ha nem vagyunk vele haragvó viszonyban. De ugyanez igaz, arra nézve is, hogy amikor hittünk az Úr Jézus Krisztusba, az ő áldozata árán mi szenteknek vagyunk nyilvánítva. Van egy jogi státusunk. És ez a jogi státus az, hogy szentek vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, és igazak vagyunk. Nem azért, mert mi megérdemelnénk ezt, nem azért, mert nem követtünk el semmi rosszat, nem azért, mert tökéletes lett egy pillantás alatt az életünk, hanem azért, mert a mennyei Atya Jézus Krisztusnak az áldozata árán úgy tekint rá. És ahogy a megigazulással van, hogy megigazultunk, de az életünk lassan be kell bizonyítsa azt, hogy igazként élünk ebben a világban. Megszenteltek lettünk, kinyilvánította Isten, hogy szentek vagyunk. Olvassuk el az Új Szövetség, rengeteg helyén úgy vannak a hívők megnevezve, hogy szentek. Szenteknek vagyunk nyilvánítva, és utána Isten az ő megszentelő lelke által kimunkálja bennünk, hogy azt, amit jogilag nekünk adott, amit pozíciónk szerint nekünk adott, hogy az megvalósuljon és az igazság legyen az életünkben. És ez egy hosszú folyamat. Ebben a folyamatban néha gyorsan haladunk előre, néha elakadunk. Elakadunk olyankor, amikor olyan dolgok állnak előttünk, amiben nehéz engedelmeskednünk. Amikor olyan dolgokkal találjuk szemben magunkat, amihez nagyon ragaszkodunk, akkor a vágyaink lekötnek bennünket, akkor lelassul ez a folyamat. De bárcsak ezen a délutánon felgyorsulna ez a szívünkbe. A bevezető bizonyságtételben hallottunk már ezekről a dolgokról részben, és örülök annak, hogy legifjabb nagytestvér itt most először van ebben a szolgálati minőségben, és örülünk annak, hogy az Úr őt felhasználta, és még tovább fogja vezetni ebben a szolgálatban. Ő már rámutatott arra, hogy az első dolog, amit nekünk emberileg meg kell tenni a megszentelődés munkájában vagy útjában, az, hogy legyünk józan elméjűek, és legyen a mi elménk felkészítve. Testvérek, józan lenni nem csak bódító italoktól való tartózkodást jelent, hanem józannak lenni azt jelenti, hogy bódító gondolatoktól és bódító eszméktől is tartóztassuk meg magunkat. És erre utal itten az ige. Kössük fel elménknek a derekait. Egy régi kép, amikor az ókori ember a széles bőruháját egy övvel körülkötötte a derekát, és lerögzítette a szálló ruháját. Rögzítsük le elménk gondolatait, hogy egy irányba menjen, és legyenek tiszták a gondolataink, legyenek Istenhez méltóak a gondolatai. Ahogy az előbb mondtam, testvérem, a megtérés egy óriási gondolkozás változással áll be. Mikor meggyül a fény, úgy is mondja a Biblia a megtérésre egy helyen, vagy több helyen is, hogy a mi elménk megváltozása. És ezt a Szentlélek végzi. De utána kell vigyázzunk arra, hogy hova mennek a gondolataink. Változzatok meg a ti elmétek megújulása által. Az odafelvalókkal törődjetek, mondja az ige, vagy azon járjon az eszetek, ne a földiekre gondoljatok. Aztán a Filippi levélben, egyébként pedig testvéreim, ami csak igaz, ami csak tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, vagyis azon gondolkozzatok. A megújult embernek a gondolkozása irányítható ilyen nemes dolgokra. Akinek nem újult meg az elmé, az nem tudja irányítani a jó fele. A nemes, a tiszta, a szent dolgok felé. De ha Isten már egyszer megújította az elménket, akkor az irányítható. És a rossz gondolatok helyett, testvéreim, jó dolgokra, pozitív dolgokra kell gondoljunk. Kell gondoljunk Istenre, kell gondoljunk a szent életünkre, kell gondoljunk arról, hogy hogyan szabadulunk meg a bűntől, kell gondoljunk arról, hogy hogyan szolgáljuk az Urat, kell gondolkozzunk azon, hogy milyen sokat jelent nekünk az Úr Jézus Krisztus, milyen nagy értéke van az üdvösségünknek, milyen csodálatos Istennek a munkája az életünkben és ebben a világban. Töltsük meg gonosz gondolatok helyett szép és pozitív gondolatokkal az elménket. Ebbe a Szentlélek segít bennünket. Ez nem olyan, mint az az irányzat, ami a világban van, hogy pozitív gondolkozás. Mert a pozitív gondolkozás a világban az embernek a képességeit emeli ki. A kereszténységben a pozitív gondolkozás pedig az embernek a figyelmét Isten felé irányítja. Istennek adja a dicsőséget. Istennel tölti be az ember gondolatát. Nem önmagával, és nem az ember képességeivel. Akarsz haladni a szentség útján? Telj meg szent gondolatokkal, igei gondolatokkal. Azt mondja az Úr Jézus, szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd az igazság. Teljünk meg az ígével, irányítsuk a figyelmünket oda, nézzük meg azt, hogy hogyan tükröződik az életünk az ígében, milyennek mutatkozik az ígében az életünk, mit akar Isten az életünkkel. Testvéreim, talán meg kell bánjuk a bűneinket ezen a délutánon, mert sokszor rossz gondolatoknak engedtünk. Tele van az elménk negatív, hitetlen, keserű, kétségbeejtő gondolatokkal, kívánságokkal, rossz képekkel, tele van az elménk. Vessétek ezeket el magatoktól. Péter aztán arról is beszél, hogy kerüljük a bűnös kívánságokat. A vágyak nagyon erős ösztönzőek az ember életébe. Sokszor felülírják a gondolatokat is. Olyan dolgokat teszünk, amiket nem gondolnánk, hogy jók. Az emberek sokszor nem azt teszik, amit jónak gondolnak, és nem attól tartózkodnak, amit rossznak gondolnak, hanem azt teszik, amit vágynak, amit kívánnak. És a vágyak így meghatározzák az életünket. Fontos az, hogy jó vágyak legyenek bennünk. Az ige nem azt mondja, hogy ne legyenek bennünk vágyak, hanem azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat azokhoz a vágyainkhoz, amelyek a régi életünkben voltak bennünk. Mert akkor a vágyak irányítottak bennünket. Ahogy mondja az ige, hogy megtérésünk előtt bűnös kívánságok vezéreltek bennünket, hogy mondja, nem a kívánság szenvedélyeivel, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Ne úgy éljenek a keresztények. Azután mondja Jakab, a kívánság megfogan és bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedik és halál következik utána. A következő levelében Péter pedig azt mondja a hívőknek, hogy meneküljetek attól, meg attól a pusztulástól, amely a kívánságok miatt van ebben a világban. És figyeljük csak meg, hogy hogyan irányítja a kívánság az életünket. Egyen-egyenként megnézhetjük a hétköznapokban. De most néhány bibliai példával élve, gondoljunk csak Bálámra. Bálám egy pogány ember volt, aki mégis valamilyen módon isteni megvilágosodásba is részesült, és egyszer csak arra hívták fel, hogy átkozza meg Izrael népét, akik még a pusztába vonultak. Bálák Moábnak a királya. És Bálám tudta, hogy mi a jó. Nála nem volt probléma, hogy nem tudta. És azt mondja, hogy nem megyek, hogy menjek én megátkozni azt, akit megáldott az Isten. Nem megyek. És aztán jön Bálák követe újra, és azt mondja, figyelj, annyi aranyat ad neked a király, amennyi a házadba fér. Megrakja pénzzel a házadat. És akkor Bálák már gondolkozott. És jaj, de jó lenne annyi pénzt birtokolni. És elindult, hogy megátkozza Istennek a népét. Hát nem sikerült, de az a vágy, amit őt kivitte a házából, az a pénz, az anyagiak utáni vágy volt. És ma is az emberek sokszor nem azt teszik, ami jó, amit erkölcsösnek tartanak, hanem azt, amit meghatároz az anyagiak utáni vágy. A nagyobb fizetés, vagy a bevétel, vagy a vásárlásokkal kapcsolatos gondolatok és kívánságok. Ezt teszik az emberek. Majd nézzétek meg Dávidot. Dávid tudta, hogy mi a jó. Olyan szép, istenfélő, istenes énekeket írt, zsoltárokat írt, hogy még ma is ritkítja a párját. De amikor meglátott egy nőt a szomszéd udvarba fürödni, akkor felkelt a vágya, és nem a szent gondolatai irányították őt, hanem az alantas vágyai. Vagy nézzünk egy pozitív példát. Amikor Pál apostol szinte már a szolgálatának a végén volt, nagyon vágyott elköltözni a mennybe, hogy az Úrral legyen, de azt is látta, hogy itt még szükség van rá. És azt mondja, hogy a kettő között vagyok, és hányattatom a kettő között. Vágyódom elköltözni és a Krisztushoz menni, de itt is, ha itt kell lennem, akkor a Krisztus iránti vágyakozás miatt itt maradok még, hogy a ti javatokat szolgálja. És ez a vágyakozás Krisztus után az egész életét nek a motorja lett. A szolgálatának, a szenvedéseit el tudta viselni. És végigjárta az egész világot, és már akkor is, amikor Isten úgy gondolta, hogy befejezi a munkát, Pál apostol még mindig azt tervezi, hogy elmegy a birodalom nyugati részébe, Spanyolországba, és az evangéliumot hirdeti. Mert vágyott az Úr után, és vágyott az ő útján járni. Milyen vágyak vannak bennünk? Testvéreim, megtérésünk után Isten jó vágyakat ad a mi szívünkbe. Hogy ezek vezéreljenek bennünket. Ezeket a Szentlélek elénk tárja. Fel-fel csillantja előttünk. És nekünk pedig rá kell mondani, igen, ezt vágyom, ezt akarom. Ezeket a vágyakat forgatom magam előtt. Mert amilyen vágyakat forgatsz magad előtt, és gondolkozol rajta, azok fognak majd cselekedetté válni. Figyeld meg! Nem akarsz megvenni egy árucikket, de addig nézed, forgatod, nézed az áruházi katalógust meg, nézed így meg, gondolkozol, hogy mennyibe is kerül meg, hogy is viszonyul, addig forgatod magad, amíg megveszed. Mert ahogy a vágyakat forgatja az ember magába, az majd életének meghatározó motorja lett. Kívánjuk a jót, kívánjuk a tisztaságot, kívánjuk az Úr jelenlétét, kívánjuk a testvérek javát, ahogy itt le van írva, hogy a képmutatás nélküli testvér szeretetre tisztítsuk meg a szívünket. Kívánjuk az Urat szolgálni, Kívánjuk a gyülekezet javát, kívánjuk a misszió előremenetelét, kívánjuk azt, hogy Isten megmentse ezt a világot, és üdvözüljenek az emberek, legyenek jó kívánságaink, szent kívánságaink. És ne ahhoz szabjuk magunkat, akik régen voltunk. Az anyagiasságunkhoz, az élvezeteinkhez, a buta önzésünkhöz, a pöffeszkedésünkhöz, az önmagunk igazolásához, a helytelen beszéd vágyához, ne ezekhez szabjuk magunkat, hanem szabjuk magunkat a szent vágyakhoz, a tiszta vágyakhoz. Sokszor úgy van, testvéreim, hogy vágyaink szinte szétszakítanak bennünket. Mert Pál apostollal megtapasztaljuk mi is azt, hogy két irányba húznak bennünket. Vannak olyan vágyak, amelyek a jó felé húznak, Isten felé, a szent élet felé, és vannak olyan vágyaink, amelyek visszahúznak. Róma 7 ismerős előttünk. A belső harcunk. Ezt mindenki meg kell harcolja. Mindenki egyszer s mindenkorra, hogy újra és újra el kell döntse magába azt, hogy Istent akarja, és Istent követi, és neki fog szolgálni, és hátat fordít a rossznak és a gonosz vágyainak. Talán újra és újra meg kell harcolni. De akkor, ha segítséget kérünk, az Úr megsegít bennünk. Nem a mi erőnktől. Úgy képzelem el ezt a dolgot, testvéreim, mint mikor, ha el tudnánk azt helyezni, hogy egy mágnes patkónak a két fegyverzete vagy pólusa közé tegyünk egy fém valamit, hogy mind a kettő ugyanolyan erővel húzza azt a vasdarabot, vagy egy golyót. Ott állunk mi. És amerre, ha egy picit kimozdítjuk a vasgolyót egy milliméterre, vagy egy negyed milliméterre, akkor az egyik erő, amelyik húzza, az erősebb lesz, és akkor oda fog ugrani. Így vagyunk mi is, testvérek. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi harcolunk a bűn ellen, és mi harcolunk a sátánnal. Nem tudjuk legyőzni a sátán. Ott állunk középen. A sátán kísért bennünket, vonz, sokszor édesgetve vonz bennünket a kívánságunk, de ugyanakkor ott van az Úr is, és ő is hív bennünket, az ő szent lelkével ott van, és nem hagy el bennünket, és amerre akarunk menni. Ha Istenhez kiáltunk, Uram, ments meg! Akkor az ő erejével jön. Csak egy picit kell lépnünk, és az ő ereje működésbe lép, és magához von bennünket. De ha a kívánságain dédelgetjük, akkor hirtelen vétkezünk. Vigyázzunk a vágyainkra. Ellenőrizzük le most itt az Úr előtt vágyainkat. Aztán azt mondja az ige, hogy legyünk szentek magatartásunkba. Vigyázzunk a viselkedésünkre. Testvéreim, a viselkedéshez is Isten lelke ad nekünk erőt. És más helyen a Bibliában olyan sokszor találkozunk azzal, hogy hogyan kell viselkedjünk. Például, ha az Efézusi levelet olvassuk, ott le van írva nekünk, hogy hogyan kell viselkednünk. És a szent élet gyakorlati megnyilvánulásához is ad nekünk Isten erőt. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki fele barátjának. Mivel, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek, aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, a saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azoknak, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki meg akar szentelni titeket, és aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A szent élet megnyilvánulásáról, testvéreim, nagyon sokat lehetne beszélni. Szent életet élsz? Végezetül szeretnék elmondani néhány ösztönzőt a szentségre, a szent életre. Miért is legyünk mi szentek? Azért, mert a mi atyánk az Isten, és ő szent. És ha ővel akarunk közösségbe lenni, azt nem lehet csak szentségben. Itt ezen a földön is, amíg lélek által közösségbe vagyunk az atyával, és a fiúval, és a szent lélekkel, nem lehet csak, ha törekszünk a szentségre. Ne is mondjam azt, hogy a mennyországba nem jut be semmi tisztátala. Oda csak szent jut be. És ezért ez számunkra egy ösztönző. Ha mi atyánkkal akarunk kapcsolatot tartani, akkor törekedünk erre. Egy másik dolog. Azért, mert az Úr Jézus drága vérén vagyunk megváltva. Az Úr Jézusnak meg kellett halni azért, hogy minket megváltson, szent életre váltson meg, és hogy megszentelhesse a mi életünket. Ezt a vért akarjuk megtaposni? Ezt a vért akarjuk jelentéktelennek nyilvánítani? Hát nem azért halt meg az Úr Jézus, hogy minket megszentelje? Ösztönöz ez bennünket. Ha már Jézus meghalt, értünk. Ha drága vérét ontotta, ha az életét tette le, értünk, akkor nekünk sincs más út, amin járnunk kell, csak a szentségnek az útja. És Péter tovább mondja, amikor beszél a drága vérről és a megváltóról, Isten megöletett bárányáról, azt mondja, hogy ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenben vetett reménység is legyen. Azért, mert az Úr Jézus Krisztus, ami dicsőséges Urunk, azért legyünk szentek, és ő ezt elvárja tőlünk. Nem a világ parancsol nekünk, nem a világhoz szabjuk magunkat, és nem a világ képezi a viselkedési és gondolkodási mintát a számunkra, hanem a mi dicsőséges Urunk. Most megvet bennünket a világ, és rossznak tartja a gondolkozásunkat, és mesének tartja a feltámadást, és Jézus Krisztusnak az életét és tanítását. De ő az Úr, és egyszer el fog jönni dicsőségbe az ég felhőjén, és mi hozzámérjük magunkat, az ő kívánságát akarjuk teljesíteni, az ő tetszésében akarunk járni. Ezért ösztönöz ez bennünket a szentségre. És az is ösztönöz bennünket, testvéreim, hogy az élet rövid, és olyan, mint a fű meg a mező virága, ami hamar elszárad és elhervad. Hogy megszentelődjünk, arra egy bizonyos időt adott nekünk az Úr. Nem azért adta, hogy állandóan csak a jó vágyak, elgondolások és a bűnös kívánságok erőterében dobálózzunk. Nem azért adta, hogy higgyünk ugyan benne, de az odaszánásunkat, szent életünket mind jobban elodázzuk. Nem azért adta, hogy végig tengjük az életet, hogy családunk legyen, felneveljünk gyermekeket, és majd meghaljunk, és megkeressük azt, amire szükségünk van az élethez. Az élet sokkal több. Az életben ez a nagyszerű dolog, hogy mi megszentelődhetünk. Mert megszentelődni annyit jelent, hogy Jézus Krisztus képére alakulunk. Ez egy dicsőséges, mennyei dolog. És erre lehetőség van, ami rövid földi életünk napjai alatt. És többet nem lesz rá lehetőség. Adjon az Úr nekünk ehhez kegyelmet, testvéreim, ösztönözzön bennünket. És oda jövök, ahol az elején, amit az elején mondtam, hogy kívánjuk a szentséget. Ne rettegjünk, ne húzódozzunk, ne mondjuk, hogy ez nem nekünk való, nem mondjuk, hogy ez másnak való, ha Isten gyermeke vagy, ez neked való, ez a te életed, ez neked szóló felhívás. Halld meg ezt a felhívást, és mondj igent Istennek. Vállald a megszentelődés folyamatát. Amen.
Yeah.
Jézus Krisztus, magasztalunk téged a te csodálatos szeretetedért. Köszönjük, Urunk, hogy kihívtál bennünket a világból. Köszönjük, hogy nem csak kihívtál bennünket, hanem meg is akarsz szentelni bennünket. Akarsz vezetni bennünket a szentség útján. Úr Jézus, kérlek, igazíts bennünket naponként. Vezess bennünket naponként. Adj engedelmes szívet, Uram. Add, hogy engedjük, hogy munkálkodhass a mi szívünkben, kitisztíts onnan minden olyan dolgot, ami hiába való, ami hamis vágy a mi szívünkben. Kérlek, add, hogy jó vágyaink legyenek. Uram, is imádkozok mindazokért, akik még nem mondtak igent a te hívásodnak, akik még a világ útjait járják. Uram, hallották az üzenetet. Kérlek, Uram, munkálkodj szíveikben. Kérlek, hívd őket ki, add, hogy igent mondjanak a te hívásodnak. Add, Uram, hogy elinduljanak ezen az úton, hiszen te csodálatos jövőt tartogatsz a számukra. Add, hogy elhiggyék, adj hitet szívükben. Amen.
Amen.